Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked, hogy összejöhettünk a mai napon a te szent fiad nevében, hogy szóljuk az igédet és világosságot kapjunk belőle. Hálát adunk, atyám, hogy a dicsőség kiül az arcunkon, mert te itt lakozol a szívünkben. És ezt a dicsőséget meglátják az elveszettek, és kívánni fogják a te jelenlétedet, kívánni fogják a te érintésedet. Jó Uram, veled lenni. Jó Uram, a te tornácodba lépni. Jó Uram, a te hajlékodba lakozni. Vágyunk, Uram, utánad. Vágyunk az érintésedre. Várunk a Szent Szellem mozdulására, az időzítésére. Köszönjük, atyám, a te hatalmas kegyelmedet, amely növekszik felettünk, és hálát adunk azért, hogy ez a kegyelem tanít bennünket. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Megáldjuk Jézus nevében a gyülekezet valamennyi tagját, hozzátartozóját, szeretteit, mert ezzel természetfeletti erőt szabadítunk el felettük, és megadjuk a változás lehetőségét. A Jézus nevében megkötjük a hatalmi helyünkről, a győztesként feltámadt Jézus nevében a sötétség minden erejét, és kijelentjük, hogy az ellenségnek egyikünkben sincs semmije. Szabadok vagyunk, mert Krisztusban szabaddá tétettünk. Hálát adunk, Úr Jézus, a dicsőséges megváltásért. És köszönjük, hogy munkálsz velünk. Szólunk a kősziklához, adjon szeretetet. Szólunk a kősziklához, hogy adjon békességet az otthonokba és a szívekbe. Szólunk a kősziklához, hogy adjon megoldásukat a helyzetekre. Gyors megoldásukat. Köszönjük, atyám, hogy tapasztalhatjuk a szellemnek a gyors mozdulását, és megragadjuk ezt, hogy a te álmaid valóságba jöhessenek az életünkbe. A Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és hívd fel a figyelmét arra, hogy a kegyelem tanít. Halleluja. Szeretettel ölelünk benneteket. Köszönjük az Úrnak a tegnapi áldott napot. Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát, aki el tudott jönni. És a tegnapi áldott nap után egy boldog, békés hetet kívánok mindenkinek, részletezve kitartó hétfőt, pompás keddet, mesés szerdát, örömteli csütörtököt, hálás pénteket, nyugodalmas szombatot és áldott vasárnapot. A Múltkorában volt szó a hálaadó szívről. Két példát szeretnék elmondani, ami ellenpélda. Mert abból is lehet tanulni. Egyiket egy régi kollégám mesélte, hogy Balatonföldváron éppen kerekezett az úton, és volt egy vizes áruk, amiben víz is szokott lenni, és egy részeg ember úgy fejjel lefelé a áruk partján, úgy lefelé tartott a víz felé, és hát rögtön felötlött benne, hogy hát ha ez egy kicsit még csúszik lefelé, belemegy az arca, és megfullad abba a kevés vízben is. És hát kiráncigálta, hálát várt, de éppen ledorongoló hangon szólt hozzá valami oknál fogva. Tehát ilyen esetben valóban egy hálaadó szívnek kellene lenni, hogy ez az ember megmentette. Egy másik esetben éjszakás voltam, reggel mentem haza, és azért az éjszakai műszak az nem egy olyan jaj, de jó. A másnap az teljesen semmit érő egy éjszaka után. Aki csinált már éjszakát, az tudja. És megjött a forgalmista, az éjszakás, és áttelefonált, ez olyan 6 óra környékén, hogy cserélhetnénk-e. Hát mondom, persze, hát szóljál időben, és akkor majd cserélünk, majd szoktunk ilyet csinálni. De azt mondja, nem majd, hanem most. De nem az igazat mondta, hogy piás, hanem azt mondta, hogy rokonok, vendégek jöttek, és hát azért, hát mondom, az nem olyan sürgős dolog, én meg nem aludtam ki magamat, tehát nem vállalom az éjszakát. Éjszaka után az éjszakát. Már ágyba voltam, lefeküdtem, és döngetnek az ajtón. Hát végül is a vasútbiztonsági osztálynak az egyik munkatársa jött, leszondázta, és hát én voltam a legközelebb, mert bent laktuk már a épületbe, hogy Feri, gyere, kollégát le kell váltani, mert ittas. Hát mondom, nem aludtam, akkor is tegyelem, mert nincs más. És amikor bemegyek a forgalmiba, ez a leváltott kolléga, mit gondoltok, mit mondott? Na látod, mit csináltál? Igen. Én miattam volt, ugye, hogy úgyhogy vannak ilyen élethelyzetek, de igazából a hálódó szív nem erről szól. Ma az Úr mutatott egy igét a segítő szolgálatosoknak. Az 1 Korintus 16-ban található. A 15-ös 16-os vers. Egyébként korábban érintettük azt az igét már, ugye, hogy szolgálat a szolgálatban. Tehát van egy nagyobb szolgálat, és abban vannak kisebb szolgálatok. És a nagyobb szolgálat alá kell vetnie magát a kisebb szolgálatoknak, hogy az együttműködés az tökéletes legyen. Most pedig az 1 Korintus 16-osban olvassuk a 15-ös 16-os verset.
Intelek pedig titeket, atyám fiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háza népe Akája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad.
Amen. Ez pont arról szól, hogy vannak drága életek, akik az életüket a szentek szolgálatára szentelték, és vannak mellettük oszlopok, támogatók, segítők. Tehát ugye van egy pásztor, van egy segítő csapata, 1, 2, 3 fő, attól függ, hogy ez mekkora, és igazából őket tisztelet illeti, mert az Urat szolgálják. Ez úgy megragadt ma is, mondom, megosztom veletek. Drága Szent Szellem ajándékai működésben vannak, Csukló területén, Izület területén, aztán Vádliban mutatta az Úr, de aztán megjelent az egész Lábszárban a gyógyítókenet, Szem területén az egész fogazat kenet alatt van, és utolsóként a fültő környékén jelent meg a gyógyítókenet. Hitkezével nyújjatok ki, vegyétek el, mert az Úr nektek készítette. Ha nincs itt köztetek, akkor kiárasztjuk a szükségbe levők felé, mert nem biztos, hogy mindenki jelen van, akit az Úr szeretne a gyógyító szándékával megérinteni. Folytatjuk a kegyelem ajándéka sorozatunkat. A 11. rész következik, amelynek a címe A kegyelem tanít. Azt a címet is adhattam volna, mert tanakodtam rajta, hogy a valós megtérés. Mert azt is érintjük. Tehát a kegyelem tanít. Az első pontunk a gondolkodás megváltoztatása. A Róma 2.4-ben lesz az első ilyenk. Tehát a gondolkodás megváltoztatása. Vannak drága szentek, akik nagyon éhezik az igét, és mind többet-többet szeretnének tudni Istenről, tehát ismeretre vágynak. És akik többet szeretnének hallani a kegyelemről, azoknak ismernünk kell, hogy mi a megtérésnek a jelentése. Olvassuk el a Róma 2.4-et.
Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?
Amen. Tehát Isten jósága megtérésre indít. A görög metanoeo azt jelenti, hogy a gondolkodás megváltoztatása. Tehát a megtérés szó a görögben így hangzik, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat. A vallásos neveltetés helytelenül abba az irányba vitte az embereket, hogy buslakodjanak, illetve bánatot értettek a megtérés alatt. Lapozzunk a Máté 3.2-re. Ez is ezzel a kérdéssel foglalkozik.
És ezt mondja vala, térjetek meg, mert elközelített a menny királysága.
Amen. Itt is itt van a térjetek meg. Ez gyakorlatilag magyarra fordítva annyit jelent, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat, mert elközelített a mennyeknek királysága. Tehát annak megfelelően kell gondolkodnunk. A megtérés szó használata nélkül, amikor a felkent igét prédikálják, akkor is folyamatos a megtérés. Mert az új ismeret birtokában a gondolkodás folyamatosan változik. Az elmék változáson mennek keresztül, ahogy hallgatják az evangéliumot prédikálni. Így az emberek elmebeli kötésektől szabadulnak meg, amikor befogadják az igazságot. Mert tudjuk, hogy az is le van írva a Bibliában, hogy az igazság megismerése szabadokká tesz. E tanítás hallgatásakor is folyamatban van a megtérés, azaz a gondolkodásnak a megváltoztatása. Ugyanis az elme megújul Jézus jó hírével. Mert amikor Jézus jó hírét halljuk, akkor az elme megújul. Egyre jobban tudatában leszünk annak, amit Jézus elvégzett a kereszten, és egyre jobban tudatában leszünk annak, hogy Krisztusban megigazulást nyertünk. És tiszták vagyunk, mert a Szentvér ezt a munkát elvégezte. Amikor elfogadod a kijelentéseket, hogy nem vagy már az ószövetségi törvény alatt, hanem az új szövetségi kegyelem alatt, akkor a Biblia ezt megtérésnek nevezi. Mert a gondolkodás átállt az egyik hullámhozról, az ószövetségi hullámhozról, az új szövetségi kegyelem hullámhozára. A második pontunk, megtérés a holt cselekedetekből. A Zsidó 6.1-et olvassuk el. A Zsidó levél 6. fejezetnek az elején, az első versekben ott vannak leírva a krisztusi alaptanok. 6 darab krisztusi alaptan van. Meg lehet számolni, de most mind csak az első verset olvassuk, mert a megtérés kapcsán ez illik ide. Tehát Zsidó 6.1-es.
Annak okáért, elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek.
Amen. Tehát az első Krisztusi alaptan a holt cselekedetekből való megtérés. Az új szövetségben nem a bűnből kell megtérni, hanem a holt cselekedetekből. Ez új, újként hangzik. Tehát az új szövetségben nem a bűnből kell megtérni, hanem a holt cselekedetekből. Miért? Mert a gyökér a holt cselekedet, és ennek gyümölcse a bűn. Tehát a holt cselekedetből fakad, vagy növekszik ki a bűn. Lábszárban a kenet erőteljes. Ez most már ilyen csont környékén. Köszönjük az Úrnak! Mint hallottátok, a hitünk első alapköve a holt cselekedetekből való megtérés. Aztán itt a versben benne van a következő is, a második, hogy az Istenben való hit. De most mi a holt cselekedetekből való megtérésre fókuszáljunk. Az úgymond jó cselekedetek is holtak, akkor, amikor saját erőből kíván valaki megigazulni, és nem a Szentvér tisztító ereje által. Hogyha azért imádkozik keresztény, hogy összhangba kerüljön Istennel, akkor az egy holt cselekedet. Viszont, hogyha azért imádkozik egy keresztény, mert összhangban van Istennel, és tudja, hogy ő szeret, akkor abban az imában erő és hatalom van. Tehát különbség van a két ima indítéka között. Az első a holt cselekedet, ami nem hoz gyümölcsöt, a második pedig az élő cselekedet a kegyelem által. Ugyancsak hasonló az eset, hogy a Biblia tanulmányozásából önmagában nem válhat valaki igazzá. De hogyha azért tanulmányozza valaki a Bibliát, mert tudja, hogy Krisztusban igazát étetett, és a Biblia Isten szerelmes levele, akkor kincsek fognak megnyílni a számára Isten igéjéből. Nem is tudom, hol mondtam nem régen, hogy aranyat lehet úgy kitermelni, hogy kimennek a folyó vagy a Duna partjára, és mossák a homokból a nagyon icipici kis apró kis szemcséket, vagy fogják a csákányt, és mint régen a kabaréban, hogy a fiúk a bányában dolgoznak, belemennek a hegy gyomrába mélyen, ahol érc van, arany érc. Melyik aranykereső jár jobban? Melyik lesz sikeresebb? Aki leás a mélyre. Mert a homokszemekből, vagy abból a kis apró kis szemcsékből nagyon sokat kell összegyűjteni ahhoz, hogy valami értéket tudjon produkálni belőle. De hogyha leás a mélyre, és megtalál egy arany tellért, ahol megtalálható az aranyrög, és talál egy-két kilós aranyat, az élete végéig nem lesz gondja. Tehát ugyanez a helyzet, hogyha mi Isten igéjének a mélyére leásunk, akkor sokkal nagyobb kincseket találunk. Ahhoz, hogy leássunk az ige mélyére, ahhoz az igével időt kell tölteni. Időt kell tölteni, mégpedig meg kell rágni, meg kell emészteni. Bizonyára már itt is mondtam, hogy egy ismerős, újjászületett katolikus testvér egyszer csak keresi a feleségét, hogy hol van a felesége, nincs meg a felesége. És benyit a fürdőszobába, és ott ül a Bibliával, és közben nyelveken imádkozik, és megkérdezi, te mit csinálsz itt? Hát itt van ez az igevers, amit nem értek. Most nyelveken imádkozom, szeretném ezt az igét megrágni, és szeretnék belőle kijelentést venni. Tehát jó úton járt, mert amikor szellemben imádkozunk, akkor vagyunk legközelebb az Atyához, és legszorosabb kapcsolatban Istennel. Ez egy nagyon jó módja annak, hogy elmélyedjünk az igében. Megrágjuk, megemészszük, és kijelentést vegyünk belőle. A másik dolog pedig az, hogy az elme az egy szűrő. Hogyha a hívők nem tartják tisztán az elméjüket, akkor a hallott ige nem biztos, hogy lejut a szívbe, vagy nem teljes mértékben jut le a szívbe, a szellemükbe. Mert el van dugulva. A kávéfőzőben is a szűrő néha eldugul, akkor ki kell cserélni. Tehát az elme egy szűrő szerepet tölt be, de nekünk az elménket tisztán kellene tartani ahhoz, hogy amit hallunk igét, hallunk üzenetet, az le is jusson a szívbe, gyökeret tudjon verni, fel tudjon növekedni, és gyümölcsöt tudjon hozni. Másik érdekes dolog, hogy ugye az ember háromos lény, szellem, lélek és test. És a léleknek döntő szerepe van, hogy az ember melyik oldalra áll. Ha a lélek a szellem oldalára áll, akkor egy szellemi ember lesz, és szellemi dolgokat cselekszik. Hogyha a lélek nincs megújítva, és a test oldalára billen, akkor testi keresztény lesz. Úgyhogy a léleknek ilyen nagy szerepe van. Minden esetre jó időt tölteni az Úrral, és kérjük, hogy adjon az Úr bőséges időt erre a feladatra minden nyújtóknak. Márk 1.15.
És mondván, betelt az idő, és elközelített az Isten királysága. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Amen. Amen. Megint itt van a megtérés szó. Ugyanaz, mint az előbbi esetekben említettem a görög nyelvben. Jézus a zsidóknak szólta, és valójában azt mondta, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat, és higgyetek az evangéliumban. Én ki fogom hullatni a véremet, a szenvedésem és kínom által minden bűnötök el lesz törölve. Ez a vers magyarra fordítva ezt jelenti. És amikor újjászületett keresztényeket ostoroznak, akkor gyakorlatilag Jézus vérét bántalmazzák. Általában nem tudják, de ezt teszik. Ha netán még a törvény alatt élnél, akkor ideje megtérned, és elhinni az evangéliumnak a kegyelemre vonatkozó üzenetét. Most két történet következik, és ezt a két történetet szembeállítjuk, hogy lássuk a törvény és a kegyelem közötti különbséget. A harmadik pontunk egy fogyatkozás. A Lukács 18-ban olvassuk el a 18-tól 23-ig.
És megkérde őt egy főember, mondván, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Mondta pedig néki Jézus, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket hallván mondanéki, még egy fogyatkozás van benned, add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem. Az pedig ezeket hallván igen megszomorodik, mert igen gazdag volt.
Amen. Gondolom a történet ismerős. Egy fiatal főember egy kérdéssel ment Jézushoz, hogy hogyan lehet elnyerni az örök életet. Az emberek többségét foglalkoztatja ez a kérdés a mai napon is. A helyes válasz mi lett volna? Az lett volna a helyes válasz Jézus részéről, hogy higgy én bennem, és örök életed lesz. De Jézus nem ezt a választ adta. Helyette a következőt mondta, hogy a parancsolatokat tudod, és elkezdte sorolni neki. Jézus a 10 parancsolatot adta ennek a fiatal főembernek. Vajon miért? Azért, mert ez a fiatal főember büszkeséggel jött az Úrhoz, mert azt hitte, hogy ő kiérdemelheti az örök életet a cselekedetek által. Amikor egy keresztény a saját erőfeszítéseivel megy Jézushoz, akkor Jézus a mózesi törvényt adja neki. Mert igazából cselekedetekben van benne. A főember mit válaszolt? Törvényt megtartottam. Ez egy elképesztő állítás, mert azt mondta, hogy a gyermekkorától fogva megtartotta. Tehát ilyen nem lehetséges. Néhányan ma is úgy gondolják, hogy a törvény képesek megtartani. De ez lehetetlenség. Jézus megmutatta, hogy Isten törvénye az emberi erőfeszítéseken felül van. Jézus nem dicsérte meg ezt a főembert, ezt a fiatalt. Helyette azt mondta, hogy még egy fogyatkozásod van. Tehát van még egy hiányosság az életedben. Hogyha dicsekszel, vagy megtartod a törvényt, akkor Jézus azt mondja, hogy találok benned egy fogyatkozást. Mert nincs olyan, aki meg tudná tartani az összes törvényt. Ez a főember, ez a fiatal gazdag a vagyonától nem volt képes megszabadulni, és igazából az Úr szolgálatára egy fillért sem adott. Nem volt képes. Jézus az első parancsolatot adta, ami a 2 Mózes 20.3-ban olvasható, és nemrégen ezt olvastuk is, hogy ne legyenek előtted idegen istenek. Az idegen isten alatt a pénz is értendő. Mert hogyha valaki a javakat istennél magasabbra helyezi, akkor az bálványként szerepel az ő életében. És mivel a fiatal főember életében bálvány volt a pénz, az anyagiak, ő semmit nem volt képes adni az Úr szolgálatára. Egy nagyon szép gondolat következik. Csodálatos kiváltság Jézust követni. Ez a fiatalember viszont elszalasztott egy lehetőséget. És ahogy visszagondolok, akikkel elindultam én is 15 évvel ezelőtt, azok közül is lemorzsolódtak valami oknál fogva. Nem a mi tisztünk, hogy ezt vizsgáljuk, de már nincsenek a szolgálatban. Most jut eszembe, hogy 17 éve kezdtem el az Úr szolgálatát, június közepén. És hálát tudok az Úrnak, hogy lépésről lépésre sikerült előle haladni ő vele. Ez a fiatal főember a nagy kérkedésében az első parancsolatot sem tudta megtartani, hogy ne legyen előtte idegen Isten, jelen esetben a pénz. Hogyha valaki az ön megigazítását fitoktatja, Jézus a törvény szerint rá fog mutatni, hogy van még egy hiányosságod. Mert lehetetlen, hogy valaki az összes törvényt képes legyen betartani. 4. pontunk. A kegyelem szíveket nyit. A fiatal főember után most megvizsgáljuk Zákeusnak a történetét. 2 ellentétes példa. A Bibliában ugyan egymás után van, de valószínű, hogy időrendben ez nem egymás után következett, csak a Szent Szellem rendezte össze, mert egyik fejezetben a 18-asban van a fiatal főember, a 19-esben pedig az Zákeus. Lukács 19-ből az első 10 verset olvassuk el.
És Jézus bemenvén általméne Jerikón, és ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett Jézust látni, ki ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt, és előre futván felhága egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És amikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látta őt, és mondané ki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
Amen. Ez a 10. vers is nagyon gyönyörűséges, hogy Jézus jövetelének a célja itt van leírva. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus, mint hallottuk, egy alacsony termetű ember volt, de kívánta megpillantani Jézust. Vágyott arra, hogy az Urat láthassa. És mivel a tömegből nem tudott kellőképpen kilátni, ezért felmászott egy fára. És onnan nézze Jézust. A vámszedők minden bizonnyal korrupt emberek voltak, és néha többet vettek el, mint amennyi lett volna szabad. Ennek ellenére Jézus Zákeusnak nem a 10 parancsolatot adta, mint a fiatal főembernek, hanem más történt. Jézus megmutatta az ő kegyelmét és a jó indulatát, mert meghívatta magát Zákeushoz, hogy nála vacsorázzon és nála szállásolja el magát. És amikor Zákeusnál volt már Jézus, akkor Zákeus egy megdöbbentő bejelentést tett, pedig Jézus nem mondott neki semmit. Azt mondta, hogy a vagyonomat elkezdem szétosztani, a felét. A szegényeknek is, akitől többet vettem el, itt tűnik ki az, hogy ugye korrupt volt, nem volt igazságos, azoknak meg sokkal többet fog visszaadni. Jézus reakciója mi volt erre? Azt mondta, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak, ma lett szabadulása annak a háznak. Tehát látjátok, hogy teljesen ellentétes dolog történt a fiatal főembernél, illetve az Zákeusnál. Jézus a törvénnyel kérkedő fiatalnak a törvénnyel válaszolt, és az a fiatal, az a pénzes fiatal nem volt képes adakozni az Úr munkájára. De amikor Jézus megmutatta a kegyelmét, jelen esetben Zákeusnak, akkor ez a kegyelem megnyitotta Zákeus szívét, és megnyitotta Zákeus pénztárcáját. Tehát a kegyelem ereje valóságos megtéréshez vezet. Halleluja. Amikor az emberek megtapasztalják Isten kegyelmét, akkor egyszerűen nagy lelkűvé válnak, bőkezűvé teszi őket a kegyelem. Ez történt Zákeussal is. Zákeus szíve túlcsordult Isten szeretetétől és jó indulatától, és ez indította fel arra, hogy a vagyonából osszon szét. Ő csak Jézus megpillantását remélte a fáról, de Isten jósága felülmúlta az ő elvárását. Nem csak megpillanthatta Jézust, hanem Jézus hozzáment vacsorázni, és hozzáment aludni. Korábbiakban tanultuk, hogy Jézus jósága láttán Péter térdre esett, amikor szakadoztak a hálók a halfogástól. Zákeus meg olyan mértékben megtért, hogy a vagyonából elkezdett osztogatni. A törvény elítéli az ön megigazítást, de a kegyelem átváltoztatja a bűnöst. Zákeus nem büszkélkedett úgy, mint a fiatal főember. Nem büszkélkedett a törvény betartásával, így Jézus az ő kegyelmét tudta rázúdítani. És ez a kegyelem változtatta meg Zákeusnak a hozzáállását, a szívét. Ma is vannak emberek, akik nem képesek elfogadni Isten kegyelmét, mert magukban bíznak, a saját cselekedeteikben. Amikor mi a törvényre támaszkodunk, akkor a törvény visszaadatik nekünk, és ez a törvény felfedi a hibáinkat, a fogyatkozásainkat, mert össze lehet vele hasonlítani, hogy ezen a ponton, vagy azon a ponton, itt és ott elvétettük. Interneten vannak ilyen kressztesztek, ki lehet tölteni, és az ember a végén rájön, hogy mennyire ismeri, vagy mennyire nem ismeri a kressz szabályokat. Ez is ehhez hasonló, hogy végig fut az ember egy ilyen teszt soron, hogy itt és itt és itt elhibáztam. A törvénynek a szerepe, mint tanultuk korábban, az, hogy rámutasson arra, hogy a mi saját erőnk végleges, korlátozott. Tehát Isten erejére kell, és kegyelmére kell támaszkodnunk. A törvény rámutat továbbá arra, hogy semmit nem tudunk megtenni annak érdekében, hogy ki érdemeljük Istennek a jó indulatát. Tehát cselekedetek által nem vagyunk képesek kiérdemelni Istennek a jó indulatát és a kegyelmét. A mennyei atyánk, az Abba atyánk arra vár, hogy mi feladjuk a saját erőfeszítéseinket, a saját cselekedeteinket, amelyek holtak. És ahogy megtérünk a holt cselekedetekből, Isten képes ránk zúdítani a bőséges kegyelmét. És mint említettem, a kegyelem valóságos megtérés terem. Tehát eléggé szembeötlő a két történet, hogy mennyire eltér egymástól. Egyik a törvény alapult, a másik pedig a kegyelmen. És más a végeredménye az egyiknek, és más a végeredménye a másiknak. Tehát leszögezhetjük, hogy a kegyelem szíveket nyit meg. Ötödik pontunk a belső átalakulás. Titus leveléhez lapozzunk, a második fejezetben olvassuk a 11-es és a 12-es verset.
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon.
Amen. Felmerül egy kérdés, hogyha nincs törvény, nincs a törvényből ismeret, akkor mi fogja irányítani a viselkedésünket, a cselekedeteinket? Ezzel kapcsolatban keresztények aggodalmaskodnak, hogy hát ha nincs egy szabály, akkor a cselekedetek csak úgy kicsapongnak, és mindenki tehet bármit? Hát egyáltalán nem, mert a kegyelem fog megtanítani a helyes cselekedetekre. És hogyha valaki figyel a Szent Szellem vezetésére, a belső békességre, akkor tudja, hogy mikor tesz rosszat, mikor tenne rosszat, és mikor tesz jót. A kegyelem egy tanító, és ez a kegyelem tanította meg Zákeust is, és az Zákeus reakciója világosan mutatja, hogy ő megtért, azaz a gondolkodását megváltoztatta, mert elkezdett adakozni. A kegyelem az, ami valódi megtérésre indítja az embereket. Az újjászületés és a megtérés között van különbség. Vannak olyan felekezetek, ahol az újjászületés helyett a megtérés szót használják, de a kettő az nem ugyanaz. Az újjászületés az a belső emberünknek, a szellemünknek Isten természet feletti módon való újjáteremtése. A megtérés, mint az előbb is láttuk, a gondolkodásmód megváltoztatása, illetve egy téves útról való megtérés, visszafordulás a keskeny ösvényre, amikor az ember ezt felismeri. Van, amikor az újjászületés és a megtérés együtt van, de nem minden esetben. Van, amikor a megtérés az újjászületés után sokkal később következik be. Ha Saul esetét vesszük, őt az Úr meglátogatta a damaszkuszi úton, és ő azonnal meg is tért, mert felhagyott a keresztények üldözésével és elfogásával. Árusztjuk ki a hitünket abban, hogy a Szent Szellem ugyanilyen módon ma is meg tud látogatni embereket, akikért imádkozunk, hogy fordítsa meg őket az úton, és állítsa helyes irányba. Adjon a kezükbe egy iránytűt, adjon a kezükbe egy GPS-t, hogy tudják, hogy melyik a keskeny út. Tehát mi már azt hiszem tudatosan használjuk helyesen az újjászületést, vagy pedig a megtérést. Mert a kettő nem ugyanazt jelenti. A kegyelem nem egy felületes változást eredményez. A kegyelem a szívben, a belsőben egy átalakulást jelent. Azt is érintettük már a korábbiakban, hogy nem a tüzes ítéletről szóló prédikáció vezet megtérésre, hanem az Úr jósága. Tehát nekünk az Úr jóságát kell bemutatni az elveszettek felé, vagy akik újjászülettek és még nem tértek meg, az Úr jóságát kell bemutatni. Jézus mit tett? Megmosta a tanítványok lábát. A felkent tanítások hallgatása alapján szerezzetek több ismeretet Isten kegyelméből, az elvégzett munkájáról és a jóságáról. Mert ez fog előre vinni. És kezdjétek el megváltoztatni a gondolkodásotokat, ha még nem tettétek. Ha folyamatban van, akkor folytassátok. Ez vezet a megtéréshez, és ezt gyakorlatilag a törvénytől az új szövetségi kegyelemig kell folytatni, ezt az átalakulást. Nagyon sok keresztény még törvényben él. Múlt héten is szóltam erről, hogy ezt nem eheted meg, meg azt sem eheted meg, ezt csinálhatod, azt nem teheted. Ez nagyon-nagyon szörnyű, vagy siralmas, nem is tudom, milyen szóval illessem. Élvezétek Istennek meg nem érdemelt kegyelmét az új szövetség alatt. Ez az áru gondolat. Ma kiküldtem már a mai igefalatukat, és ma kaptam is visszajelzést, pozitívat, hogy nagyon jó. Az volt a címe, hogy álljatok ellen az ördögnek. És néhány gondolatot le is írtam, ami úgy jött, meg beszéltem egyik pásztortársammal, rajta keresztül is szólt az Úr néhány gondolatot, és ezt tanulmányozzátok, mert nagyon, nagyon fontos. Elsőként reggel ima után Sanders pásztorunknak az egyik mondatát hozta az Úr az eszembe, ami úgy szólt, hogy ugye álljatok ellen az ördögnek, mondja a Biblia, de meddig? Meddig? Hát addig, amíg el nem fut. Tehát ne add föl, légy szilárd, légy masszív, és addig állj ellen, amíg el nem fut, mert neki el kell futni. Jézus nevére meg kell futni. A másik dolog, hogy a bebörtönözöttek, megkötözöttek felé nekünk részünk van abban, hogy az imáinkkal szabaddá tegyük őket. Tehát nem mehetünk el csukott szemmel emberek mellett úgy, ha főképp tudjuk is, hogy milyen megkötözöttségben vannak. Pásztortársamnak volt egy álma. Férje is megkötözöttségben volt, és az álom egy profétikus jelentéssel bírt. Az álom úgy szólt, hogy látta a férjét bent rácsok mögött, és a rácsok mögött meg volt bilincselve. És hát ő mindenképpen be akart menni, és ki akarta szabadítani. És neki ment a rácsnak, de visszapattant. És addig-addig újra és újra neki ment hatalommal is próbálta, míg a végén a rácsok megnyíltak. És aztán ugye közel fért a férjéhez, és meg tudta szabadítani a bilincsektől. Tehát ennek a tanulsága az, hogy egyrészt ne adjuk fel, és másrészt folyamatosan használjuk a hatalmunkat Krisztusban, és menjünk neki az ördögnek. A Biblia azt mondja, hogy az egyenetleneket megegyenesíti előttünk, megnyílnak az ércajtók, a vaszárak levágatnak, és így tudjuk elérni a környezetünkben levők, akár gyülekezeti tagok, vagy családtagjainknak a szabadulását. Tehát addig kell hitben megállni, amíg el nem fut az ellenség. A másik dolog, amire felhívta az Úr a figyelmemet, hogy ki kell azt is mondani, hogy ördög, ellenállok neked. Tehát ezt a szót ki kell mondani. Mert imádkozhatunk, meg imádkoztunk is, ugye, hogy kitartjuk a Szentvért, meg sok minden mást, azok is mind jók, de ez sem maradjon ki, hogy ördög, ellenállok neked. Most akár a saját életemben, vagy Gipsz Jakab esetében. Ellenállok neked, mert ő ezt nem tudja, ő ezt nem ismeri, és én gyakorlok felette hatalmat, és így segíthetünk azoknak, akik megkötözöttségben vannak. Ebből kerekedett ki a mai igefalat sorozat, ebből a kis világosságból. Aztán mondjuk el ezt együtt, ez egy nagyon szép kis megvallás, és gyakorolhatjátok naponta. A bennem levő szeretet,
a bennem levő szeretet
sokkal hatalmasabb,
sokkal hatalmasabb,
mint a másikban levő sötétség.
Mint a másikban levő sötétség.
És a világosság, képes kioltani a sötétséget.
Képes kioltani a sötétséget.
Amen.
Amen.
Ezt már lehet, hogy túl régen mondtam, hogyha bemegyünk egy sötét terembe, egy sötét szobába, akkor megnyomjuk a villanykapcsolót, mi lesz a sötétséggel? Eltűnik. Ezt tegnap véletlenül gyakoroltam, mert bementem az egyik faházba. Az egyik szobában nyitva volt az ablak, és a másik szobában pedig sötét volt, és hát beléptem, és fölkapcsoltam a villanyt. Sötétség eltűnt, de akik ott szundikáltak, azok is felébredtek. De lényeg az, hogy tegnap ezt gyakoroltam, hogy a világossággal kioltottam a sötétséget. Ezt jól jegyezzétek meg, írjátok fel a szívetek táblájára. A sötétség nem képes kioltani a világosságot. Viszont a világosság képes kioltani a sötétséget. Megszüntetni a sötétséget. Halleluja. Az 1 Korintus 13 a szeretet jellemzői 4-től a 8-ig. Ez a szeretet könyvben egy bizonyságképpen is megvan. Ezt ajánlatos lenne szükség esetén otthon is imádkoznotok, hogy az isteni fajta szeretet bennem hosszú tűrő és kegyes, nem rója fel a gonoszt, és ilyen egyes szám első szemében elimádkozni. Illetve lehet a másikra is imádkozni. Imádkozzunk, illetve gyűjtsük össze, hogy milyen imakérések vannak. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevével jövünk eléd imádsággal. Hálódó szívvel járulunk az a szent színed elé, és köszönjük, hogy az korábbi imáinkat is meghallgattad, megválaszoltad, és hiszük, hogy azok úton vannak. És mindaddig hálát adunk, amíg ezek valóságban nem jönnek. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Megdorgáljuk Jézus nevében, a Krisztus testében a betegség bármilyen formáját. Megdorgáljuk a hazug tüneteket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tökéletes vérnyomást szólunk minden szent felett. Megtörjük a fájdalmat, és elparancsoljuk ezeket a Jézus Krisztus szent nevében. Békességet árasztunk ki az otthonokba, békességet a szívekbe. Kérjük, kőszikla, hozd a békességet, és plantáld el a szívekbe a békességet a Jézus nevében. Kérjük, Szent Szellem, hogy szolgálj azok felé, akiket már korábban is imádkoztunk, és hozd meg a változást az ő szívükben, mert te hatalmas vagy arra, hogy meglátogasd az érintett személyeket a Jézus nevében. Megtörjük a sötétség minden erejét azok felett, akik fogságban vannak. Megtörjük és levágjuk róluk a bilincseket, szabaddá tesszük őket az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, mert Jézus neve hatalmat vesz ezen helyzetek felett. És lehullanak a bilincsek, lehullanak a láncok, és szabaddá válnak az emberek. Szabaddá válnak az elmék a Jézus nevében. Az elméket meghintjük. Az Úr Jézus homlokából kifoly drága szentvérrel, hogy az elmék és a gondolatok megtisztuljanak, és tiszták is maradjanak a Jézus nevében. A hit pajzsát öltjük fel a drága szentekre, a hozzátartozókra, hogy az ellenség minden tüzes nyilát visszaverjék és kioltsák a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a te hatalmas kegyelmedért az ő életükben. Köszönjük, Uram, a helyreállító munkádat. Hálát adunk, Atyám, a te szabadító karodért, amely ott van minden pillanatban, és felsegíti azokat, akik elestek. Köszönjük, Uram, az oltalmadat, amely kiterjed minden szentre. Köszönjük, Uram, a szolgáló angyalokat, akik ki vannak rendelve, hogy meg ne üssük lábunkat a kőben. Oroszlánon és áspígyig kigyójárunk, és megtapossuk az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi is veled együtt ülhetünk a hatalom királyi székén. És ebből a hatalmi pozícióból királykodunk és uralkodunk az életben az Úr Jézus Krisztus által. Kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs egyikükben sem semmije. Kérjük, drága Szent Szellem, hogy tölts fel mindannyiunk a szent olajjal. Olajozd be az életeket, hogy az ellenség ne tudjon fogást találni rajtuk a Jézus nevében. És profétáljuk, hogy a kiáradó kenet a környezetünkben megtöri az igát, lerontja a korlátokat, minden akadályt a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a szabadításodért. Köszönjük a helyreállítást, mert Te vagy a helyreállításnak a specialistája. Lerontjuk, megállítjuk a vádló munkáját, mert bőséggel veszük a szentvét, és kitartjuk a sötétség minden erejével szemben. És állj parancsolunk a Krisztusban kapott hatalmunknál fogva. Nem közelítheti a szenteket, nem közelítheti a hozzátartozókat a Jézus nevében. És a szentvére hintjük meg a bejárati ajtókat, a lehetőségeket, a nyilászárókat, hogy az ellenség kívülrekedjen a Jézus Krisztus szent nevében. És magasra emeljük a szövetség vérét, Atyám, és hiszük, hogy Te egy szabadító Isten vagy. Hiszük, Uram, hogy veled együtt győzedelmeskedhetünk minden helyzet felett, mert bezárod az oroszlánok száját a Jézus nevében. Bezárod a rágalmazók száját, lakatot teszel rájuk a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a trónteremből, a trónteremben elkészített megoldásokat, ezeket szólítjuk nagy gyorsasággal, hogy valóságba jöjjön, hogy a megpróbáltatások ideje lerövidüljön a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Hálát adunk, Uram, hálát adunk, hálát, bőségesen hálát egymás életéért. Köszönjük, Uram, a szeretet kapcsukat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy kedvesek az imáink előtted. Köszönjük, Atyám, hogy a hatalmunkat használhatjuk Krisztusban, és Te nagy gyorsasággal megrontod a sátánt a talpaink alatt. Köszönjük, Atyám, hogy nem feledkezel meg a Te szolgálóidról, a Te gyermekeidről, leányaidról és fiaidról, és kinyújtod a szabadító karodat a Jézus nevében. A Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Megvalljuk, hogy a krisztusi élet árad minden újjászületett testben, és ez a krisztusi élet kitakarít a testből minden hazugságot, kitakarít a gondolatokból minden vádlói gondolatot a Jézus nevében, és megkötjük a hazugság szellemét, a megtévesztés szellemét, a sanyargató szellemet, az elnyomó szellemet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ez alól szabad mindenki. Szabadnak nyilvánítunk mindenkit, akikért imádkoztunk. A Jézus nevében. Legyetek áldottak a hét minden nap. Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. 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 Kezünket tesszük rátok, és ne felejtsétek el, hogy Jézus kezei kerülnek így a vállatokra, testetekre, homlokotokra, és fénysugarak támadnak, amelyek előzik a tüneteket. Fogadd bőséggel a kegyelmet, ezt kiárasztjuk feletted és a családod felett is, a Jézus nevében. Fogadd bőséggel a kegyelmet magadra és a szereteidre a Jézus nevében. A Jézus nevében. Fogadjátok el kegyelmet bőséggel, magatokra és a szeretteitekre, mert a kegyelem fog átalakítani, átváltoztatni, és hozni a megoldást a trónteremből, hozni a szabadulást az Úr Jézus Krisztustól. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. A Jézus nevében. Fogad a kegyelmet bőséggel. Áradj kenet, és a fénysugarak, amelyek a kezekből támadnak. Ezek a fénysugarak behatolnak a testedbe. Kivezetik a hazug tüneteket. Szabaddá tesznek. És természetfeletti módon eltávozik mindaz, ami nem odavaló. A Jézus nevében. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Fogad bőséggel a kegyelmet. Fogad a szabadulást minden területen. A Jézus nevében. Fogadjátok a kegyelmet családostól a Jézus nevében, mert ez fogja meghozni a kívánt változást és az Atya álmait az életetekbe. Fogad bőséggel a kegyelmet, mert ez fogja meghozni az életedben az áttörést, a szabadulást, az előmenetelt a Jézus nevében. Fogad bőséggel a kegyelmet, mert a kegyelem megváltoztat, átalakít, a kegyelem meggyógyít, mert Isten gyógyító kegyelme. Áradj kenet, tesz szabadászt a test. Élővíznek folyamai áradnak. Fogad be az élővizet, mert ez megtisztít, megszabadít mindentől a Jézus nevében. Légy szabad! Fogad a kegyelmet bőséggel. Kegyelem az, ami hozza a változást. A kegyelem az, ami átalakít. Megdorgáljuk a szemgyulladást a Jézus nevében. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Légy szabad! Légy szabad! Zsebkendők felett imádkozunk. Drága mennyeljen az Úr Jézus Krisztus szent nevében kiárasztjuk a te dicsőségedet a hozott kelmék és szövetek felett, mert megvan írva, hogy Isten dicsősége a drága kenet raktározódik a kelmékben, a szövetekben, és eljut így az otthonokba a beteg testekhez. És a beteg testekhez érintve a hit által kivezeti a hazug tüneteket, megtöri az igát. Hogy nem csak megtöri, hanem megsemmisíti, hogy ne kerüljönhessen vissza az emberi testekre, az ellenségnek az igája. Köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztust, a dicsőséges megváltást, annak a gyümölcseit, amit mi élvezhetünk ma. Köszönjük a kiontott drága szentvét, amely által igazá tétettünk a Jézus Krisztus szent nevében. Szeretünk, Úr Jézus, köszönjük a közléseidet, a látogatásaidat, köszönjük az örömolaját, a könnyebbség olaját, amit kiárasztunk mindannyiótok felett a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A pesti összefoglaló még viszont. A hetedikei tanításnak az volt a címe, ahova a folyamok bemennek. Hát az élet folyójáról van itt szó. Az élet folyója, hogyha belelépünk és megfürdünk benne, akkor megszabadít. Megszabadít például a hibás gondolatoktól, megszabadít a rossz emlékektől, és nekünk emlékezni visszafelé csak a szeretet burkában szabad, mert azok a jó dolgok. rossz dolgokat meg úgyse tudjuk megváltoztatni, mert az már történelem. Amikor az ige megfürdett bennünket, akkor egyre csillogóbbá válunk. És meglátszik az ige fényessége rajtunk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a helyi gyülekezet egy nagyon erős, hatalmi hely. És ilyen imádságokat, amit minden héten imádkozunk, meg otthon ti is, meg a napi, esti imában, amikor azt az imát hittel és hatalommal összekapcsolva mondják el a szentek, akkor ott valaminek történni kell. Sanders pásztor szokta mondani, hogy ha valamiért imádkoztál, és a dolog rosszabbra fordult, akkor ne esj kétségbe, mert elmozdult a holpontról, csak az előjele nem jó. Tehát változtass meg az előjelét negatívról pozitívra, de már elmozdult a holpontról. Azt tudjuk, hogy Isten megígérte Izrael népének a Kánaán földjét, ami mézzel, tejjel folyó föld volt, tehát nagyon gazdag volt. Két ember egy rúdon vitte a szőlőfürtöt. Tehát igazán gazdag és jó termés volt. De a Kánoán földjének az elfoglalását megakadályozta a nép panaszkodása és a nép zúgolódása. Mindig vádolták Istent valamivel. Ne felejtsük el, hogy bennünk is nagyon könnyen felkel a vádoló természet, úgyhogy erre oda kell figyelnünk és vissza kell nyomni a palacba. A kőszikla Jézus. Ők a kősziklából ittak, de nem csak ittak, hanem az a kőszikla követte is őket. Ugye a történet arról szól, hogy amikor vándoroltak a pusztába, szárasság volt, szomjúság volt, nem volt víz, akkor Mózeshez futott a nép, Mózes Istenhez kiáltott, és a válasz az volt, hogy az első esetben, hogy sújts a kősziklára, és elkezdett folydogálni a víz belőle. Isten természete a bőség. És ez az erecske, ami fakadt a kősziklából, folyóként zúdul tovább. Tehát Mózes első alkalommal sújtott a kősziklára, amikor ugyanebben a helyzetbe kerültek, második alkalommal Isten nem azt mondta, hogy sújts a kősziklára, hanem szólj a kősziklához. De Mózes engedetlen volt, és másodszor is rásújtott a kősziklára, és ezért ítélet szállt a népre. Ebből az üzenetből az a kijelentés születik, hogy az engedetlenség késlelteti az áldást. Az ő esetükben 8 nap helyett 40 évig tették meg azt az utat, hogy elérjenek Kánoán bejáratához. Miért volt az, hogy először Isten azt mondta, hogy sújts a kősziklára, másodszorban pedig azt mondta, hogy szólj a kősziklához. És engedetlenség miatt ugye Mózes másodszor is rásújtott. Az volt itt a probléma, hogy mivel a kőszikla Jézust jelképezte, mint előkép, Jézusra csak egyszer lehetett sújtani. Egy alkalommal volt keresztre feszítés, és ez le is írja a Biblia, hogy ez egyszer és mindenkorra szól. Jézusra egyszer lett sújtva a mi bűneink miatt. Mózesnek az volt a feladata, hogy megmutassa a népnek a kimondott szavak erejét. Gyakorlatilag itt a Márk 11.23-nak az előképét láthatjuk, mert Márk 11.23-ban is az van, hogy amit hittel szólunk, meg lesz az nekünk. Ez alapján, ahogy ma is imádkoztam, meg talán a múlt héten is, vegyétek ti is bátran azt a formulát, hogy szólok a kősziklához, hogy adjon megoldásokat a helyzetemre, adjon békességet, adjon munkahelyet, adjon védelmet. Több bátorító ige is van a Bibliában, azt mondja Isten, hogy én leszek a te száddal. Azt is mondja, hogy beteljesítem a szolgálom beszédét. Illetve az is olvasható, hogy olyannál leszel, mint az én szám. Ezt Isten mondja. Viszont tudni kell azt is, hogy nem lehet ostorozni a Szentvérrel megmosott Krisztus testét, illetve a test tagjait. Akik ezt teszik, azok idő előtt elköltöznek, mert a test cselekedeteinek súlyos ára van. Nekünk az igét kell szólnunk, hogy a kőszikla meghasadjon, és ontsa az áldást ránk. az újjászületett hívek bensőjéből folyamok ömlenek a szomjúhozókra. Ezek a szomjúhozók lehetnek már újjászületett gyülekezeti tagok, de lehetnek elveszettek is. De a szomjúzó szíveket mindig megelégít Isten. Bőséggel. Isten szelleme által van a növekedés, tehát a Szent Szellemet semmiféle növekedésből nem lehet kihagyni, mert különben nem működik a dolog. A folyam Isten életét és Isten bőségét hozza, tehát csatlakozz bele a folyamba. Lépjél bele a folyóba. Szóld az igét, árazd a világra a természet feletti vizeket. Röviden ennyi volt a vasárnapi összefoglaló. Köszönjük az életeteket, köszönjük a szíveteket. Utolsó énekünket, az zárószalmunkat elénekeljük.
Fogadd a kegyelmet! Yeah.